Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Rövidesen 5 meglepő tudományos tényt ismertetünk, aztán szó lesz arról is, hogy nem tesz jót a sok okos telefon használat. A D-vitamin segíthet helyreállítani a járásképességet csípőtörés után. Alkalmazkodik az átültetett kar az új testhez. Az anyatej molekulái védenek a véráram megfertőződésétől. Akár 1300 évig is megmaradnak az óceánban a műanyag játékkockák. A ruhák viselésével rengeteg mikroszál kerül a környezetbe. Aztán bemutatjuk a robotot, ami elvégzi a piszkos munkát, és végül szó lesz arról is, hogy hogyan változtatja meg az 5G a mezőgazdaság jövőjét. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először néhány pszichológiai kísérletről hallanak, ami sok mindent elárul az ember természetéről. Bármennyire is szeretnénk azt hinni, hogy mindent tudunk magunkról, a saját elménk mégis rengeteg titkot rejt. A pszichológusok számos teszttel és kísérlettel igyekeztek megfejteni az emberi gondolkodást. Most néhány érdekes kísérletet ismertetünk. Elsőnek itt van a faajtó kísérlet, avagy a változási vakság. Ennek lényege, hogy egy idegen megállít valakit az utcán és megkérdezi, miként lehet eljutni valahova. Mi alatt magyarázunk, két munkás közeledik egy ajtóval és elmegy közöttünk. Amíg az ajtó eltakarja az idegent, egy másik idegen lép a helyére. Az embereknek mintegy fele nem is veszi észre a cserét, és tovább magyaráz. A következő a Harvard Grand Study kísérlet. A Harvard Egyetem kutatócsoportja 75 évig tartó kísérletet végzett. A cél az volt, hogy kiderítsék, mi a boldog élet titka. A kísérlethez a Harvard leggazdagabb, legokosabb, legelszántabb, legígéretesebb diákjai közül választottak ki 268 férfit, akiknek végig kísérték az életét. Köztük volt egyébként John F. Kennedy is, bár a nevek nagy részét igyekeztek titokban tartani. A férfiakat rendszeresen pszichológiai és egészségügyi vizsgálatoknak is alávetették. Mintegy 30 évvel ezelőtt a vizsgált alanyok egy része a pszichiáterek meglepetésére nem volt boldog és mentális betegségek tüneteit mutatta. A szakemberek arra jutottak, hogy a szeretet a boldogság titka. Csak az lehet boldog, aki szeret, és akit sokan, házastárs, család, barátok, kollégák szeretnek. A pénzügyi siker is kapcsolatokon nyugszik, nem azon, hogy ki mennyire intelligens. Következzen a kognitív diszonancia elmélete. Ez Leon Festinger amerikai pszichológushoz fűződik. Szerinte valahányszor egy-egy új információ vagy tapasztalat ellentmond annak, amit korábban megismertünk, elhatároztunk, szabályként alkottunk, vagy önmagunktól gondoltunk, akkor belső feszültséget, azaz diszonanciát tapasztalunk. Ez rossz érzéssel tölt el minket, éppen ezért csökkenteni szeretnénk, akár az igazság elhallgatása árán is. Festinger egyetemisták két csoportját vizsgálta, monoton feladatot adott nekik, ám a csoport egyik fele csak egy, a másik fele $20 kapott a munkáért. Egy óra után mindenkit megkértek, hogy a többieknek dicsérje az elvégzett feladatot, mondja el, mennyire élvezte, majd mindenkivel irattak egy értékelést is, amiben elmondhatták valódi véleményüket. Azok, akik $20 dolgoztak, nyíltan megmondták, hogy ilyen pocsék feladatot még az életben nem kaptak. Unták. Még az $1 dolgozók nagy része írásban is arról lelkendezett, hogy milyen jól érezte magát. A pszichológus szerint ennek a különbségnek egyszerű a magyarázata. Csak az $1 alanyok éreztek kognitív diszonanciát, de önmaguk előtt sem akarták beismerni, hogy nem jártak jól az alul fizetett unalmas munkával. Ezért inkább elhitették magukkal is, hogy jó volt a feladat. A $20 csoport tagjai viszont úgy érezték, hogy kellően megfizették őket a rossz munkáért, ezért nem kellett sem önmaguknak, sem másoknak magyarázkodniuk. Leon Festinger szerint kognitív diszonancia az, amikor az emberek rosszul fizetett állásokban vagy fizetetlen gyakornokként húznak le hosszú éveket. A nyilvánvalóan hiányzó külső elismerést nélkülözve kreálnak maguknak egy belsőt. Ezek után az érdekes pszichológiai kísérletek után pedig rövidesen 5 meglepő tudományos tényt ismertetünk, hogy melyek ezek, mindjárt kiderül.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5 meglepő tudományos tény következik tehát itt a tudomány mai állásában. Vágjunk is bele. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukná a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A békák szeme, amikor becsukják, benyomul a szájüregbe. Aztán a második érdekesség, egy felnőtt szervezet átlagosan 7 kvintillió, azaz 10^30 zsúl potenciális energiát tartalmaz. Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Aztán a tüsszentés során a levegő 150-170 km/órás sebességet is elérhet. Éppen ezért nem ajánlott visszatartani, mert a visszapréselt levegő miatt megszédülhetünk, de akár a dobhártya is kiszakadhat. Elterjedt tévhit, hogy a tüsszentés pillanatában, ha rövid időre is, megáll a szívünk. Amikor a mellkasunk a tüsszentésre felkészül, az erek összehúzódnak ugyan egy kicsit, és ennek hatására a szívünk ritmusa is megváltozhat, de semmi esetre sem áll meg. Hasonlóan téves elképzelés, hogyha nem csuknánk be tüsszentés közben a szemünket, akkor az kiugorna a helyéről. Nyilvánvalóan nem így történne, bár a szemgolyó alatti érekben valóban megnő a nyomás a tüsszentés első fázisában. Ugyanakkor nem is lehet nyitott szemmel tüsszenteni. A szem becsukása ugyan reflex, amit nem tudunk megváltoztatni. Egy egyszerű módszerrel azonban megelőzhetjük a tüsszentést. Ujjunkat a felső ajkunk és az orrunk között a középvonalban található kicsiny árok területére nyomjuk. Így állíthatjuk meg a feltörő légáramlatot. Aztán elterjedt legenda, hogy a hangya a világ legerősebb állata. Tényleg nem gyenge, hiszen a testsúlyának 50-szeresét képes felemelni. Ez figyelemre méltó teljesítmény, de kevés ahhoz, hogy legyőzze a mezőny valódi óriásait. Az emberi szemmel nem is látható atka a saját testsúlyának több mint 1000-szeresét képes cipelni. De van olyan baktérium, amely a testsúlyának 100 000-szeresét bírja el. Ez olyan, mintha egy átlagos testsúlyú ember egyszerre 40 kék bálnát emelne fel. És ezután az 5 meglepő tudományos tény után következzen orvostudomány és technika, nem tesz jót a sok okostelefon használat. Ön is tán a telefonnal fekszik és kell. Este lefekvés előtt még ránéz, mi történt a világban, és reggel is talán ez az egyik első dolga. Pedig nagyon nem tesz jót. Miközben az emberi agy legfeljebb napi 6 újságnyi információt képes feldolgozni, egy átlagos fiatal ma 200 napilapnyival kell, hogy boldoguljon. Legalábbis 2011-ben ez volt a helyzet, azóta valószínűleg még több infóval bombáznak minket a közösségi oldalakon. Az agyunkat nem arra tervezték, hogy folyamatosan be legyen kapcsolva és információkkal stimulálják. Ezt állítja a University of London egyik kutatója, aki szerint az agyunk még nem tudta követni a netezési szokásainkat. Úgy tűnik, hogy a technológiai fejlődést nem követi az emberi test megfelelő tempóban. Például az okostelefon álmatlanságot okoz, ha ágyban nyomkodják, a közösségi média pedig önzésre ösztönöz, ezek is bizonyított tények. Az agyunkat tehát extrém terhelés éri, ami azt eredményezi, hogy a fontos dolgokra nehezebben koncentrálunk. Ez pedig végső soron a gondolkodásra és a kreativitásra való képességet veszélyezteti. A megoldás egyszerű, vagy legalábbis annak tűnik, kapcsoljon ki. A McGill University egyik kutatója szerint minden közösségi oldalon szereplő üzenet versenyez az agyban egy másik problémával, így akár fontosabb dolgok elől is elvonhatja a kapacitást. Ezért érdemes mindennek megszabni a maga idejét. Érdemes mindent 30-50 perces periódusokban csinálni, de akkor csak arra szabad koncentrálni. A feladatok között pedig érdemes sétálni vagy szunyókálni pár percet, az segít az agynak átállni. A lényeg, hogy semmiképpen se használja a közösségi médiát párhuzamosan a tanulás vagy a munka, de a pihenés alatt sem. Mindennek legyen meg a saját ideje, a multitasking nem működik. Nem tesz jót tehát a sok okos telefon használat. Erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig kiderül, hogy a D-vitamin miért segíthet helyreállítani a járásképességet csípőtörés után. És következik egy meglepő hír is, alkalmazkodik az átültetett kar az új testhez.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A D-vitamin segíthet helyreállítani a járásképességet csípőtörés után. Ez tehát a következő témánk. Az amerikai Rutgers Egyetem kutatói által vezetett tanulmány szerint nagyobb eséllyel járhatnak újra a csípőtörés műtétje után azok az időskorúak, akiknek nincs D-vitamin hiányuk. Az egyik tudományos folyóiratban publikált megállapítások megerősítették, hogy a napfény hatására képződő D-vitamin mennyisége az időskorra erősen csökken, ami jelentősen befolyásolja a mobilitást is. A D-vitaminnak több betegség megelőzésében is vitathatatlan a szerepe. Az anyagcserében, a csonttörések megelőzésében, az immunrendszer erősítésében, így a legtöbb gyulladásos és autoimmunkór kép kialakulásában is bizonyítottan védő szerepe van. De az új kutatás szerint még ennél is hasznosabb a szervezet számára. Az idősebb felnőttek napi 800 nemzetközi egységnek enne megfelelő 20 mikrogram D-vitamin bevétellel tehetnek a legtöbbet az egészségük érdekében. A szervezetünk számára szükséges D-vitamin mintegy 80%-a a napfény hatására a bőrben termelődik, és a D-vitamin igényünk 10-20%-a a kiegyensúlyozott táplálkozással biztosítható, de a legtöbb esetben ezek nem elegendőek az ideális D-vitamin szint eléréséhez. A kutatók szerint a következő lépés annak a tudatosítása lehet, hogy a D-vitamin hogyan befolyásolja a mobilitásunkat. A csípőtörést operációval is nehéz helyrehozni. Az ilyen balesetek különös odafigyelést igényelnek, mert a kutatások szerint 50 év fölött az emberek mintegy felét éri valamilyen csonttörés. A legtöbb beteg a csípőtörést követően képtelen egyedül ellátni magát, és a statisztikák szerint a nők érintettebbek, mint a férfiak. Az ilyen balesetek száma pedig láthatóan növekszik a népesség előregedésével. A csípőtörés utáni mobilitás visszaszerzése kiemelten fontos a teljes gyógyuláshoz. A D-vitamin hiánya a tanulmány szerint a műtét után csökkent mozgásképességgel járt, tehát kulcsfontosságú lehet a szerepe a gyógyulásban. A kutatók az Egyesült Államokban és Kanadában élő 65 éves vagy annál idősebb betegeket vizsgálták. Leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy az operációt követően a paciensek milyen gyorsan lesznek képesek segítség nélkül járni. Az eredményeik azt mutatták, hogy a D-vitamin kiemelt szerepet játszott ennek felgyorsításában. A szakemberek megállapították a vitamin ajánlott étkezési napi adagját is, ami a legfrissebb tanulmányuk szerint 600 nemzetközi egység az 1 és 70 év közöttieknek, 800 nemzetközi egység pedig a 70 év felettiek számára. Rendkívül fontos tehát a D-vitamin, amely a többi között segíthet helyreállítani a járásképességet csípőtörés után. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, alkalmazkodik az átültetett kar az új testhez. Egy indiai nő egy buszbalesetben mindkét alkarját elvesztette 2016-ban, ám egy egyedülálló műtét során kéz transzplantációt hajtottak végre rajta. A fiatal nő egy sötétebb bőrű férfi felső végtagjait kapta meg. Már maga a műtéti szenzációnak számít, aminek egyediségét csak tovább fokozza, hogy az átültetett kezeken a bőr évekkel később egyre világosabbá vált. A műtét során helyére illesztették a csontokat, inakat, idegeket, artériákat és a vénákat, mielőtt összebarták volna a bőrt. Az orvosok meglepetésére az új végtag bőrének a színe is egyre világosabb lett, ami mára kitűnően illeszkedik a páciens bőrszínéhez. A tudósok szerint talán ezt az is magyarázhatja, hogy a teste kevesebb melanin termel, mint a donorszerv. Továbbá a férfi kezeknek határozottan nőies vonásai lettek, valószínűleg azért, mert az idegek jeleket küldenek, és az izmok elkezdenek a test igényei szerint működni. Ennyi tehát arról, hogy alkalmazkodik az átültetett kar az új testhez. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, az anyatej molekulái védenek a véráram megfertőződésétől. Ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy akár 1300 évig is megmaradnak az óceánban a műanyag játékkockák.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy az anyatej molekulái védenek a véráram megfertőződésétől. Amerikai kutatók egereken végzett kísérletei szerint az anyatejben található molekulák egyike az úgynevezett epidermális növekedési faktor, röviden EGF, aktiválja a bélsejtek receptorait, ezzel megakadályozza a veszélyes bélbaktériumok bejutását a véráramba, ahol szepszist vagy vérmérgezést idézhetnek elő. A St. Louis-i Washingtoni Orvosi Egyetem és a Mayo Klinika kutatói nem csak arra jutottak, hogy szükség van az anyatejes táplálásra, amikor csak lehetséges, hanem arra is, hogy az újszülötteknek magasabb EGF koncentrációjú anyatejre van szükségük. Előfordulhat az is, hogy amikor egy csecsemőt más anya által biztosított anyatejjel táplálnak, akkor abban nem megfelelő az EGF szint, mivel általában a már hosszabb ideje szoptató nők adnak tejet. Ezért az újszülötteknek szánt anyatejben esetleg meg lehet növelni az epidermális növekedési faktor mennyiségét, hogy pótolják a hiányt. Az antibiotikumokkal ellentétben, amelyek kiiktatják a baktériumokat, az anyatej, amely nagyobb mennyiségű EGF-et tartalmaz, nem tünteti el a káros vagy hasznos baktériumokat a gyomorban, csak megakadályozza, hogy bekerüljenek a véráramba. A Washingtoni Egyetem szerint miközben nem szokványos stratégiáról van szó egy fertőzés kezelésében, a közeljövőben hasznos lehet a módszer ezek elkerülésére. Fontos tehát az anyatejes táplálás, amely véd a véráram megfertőződésétől. A folytatásban pedig egy elgondolkoztató hír, akár 1300 évig is megmaradnak az óceánban a műanyag játékkockák. A Plymouth-i Egyetem vezette kutatás során azt vizsgálták, hogy milyen mértékben koptak el a tengeri környezetben az egyik dán cég gyerekjátékai. A tengerpartokon talált kockák súlyát egyesével lemérték és összehasonlították még nem használt darabok súlyával, és megállapították a korukat is. A kutatók arra jutottak, hogy az egyes kockák 100 és 1300 év közötti időszakot élhetnek túl a vizekben. A tudósok szerint ez az eredmény is megerősíti azt az üzenetet, miszerint az embereknek alaposan át kell gondolniuk, hogyan bánnak a mindennap használatos tárgyakkal. Az elmúlt évtized során önkéntesek több ezernyi kockát és más műanyag szemetet szedtek össze a szokásos parttisztítás során a délnyugat-angliai partvidéken. Korábbi tanulmányok szerint ezeket a kockákat a strandokra látogatók veszítették el, vagy a háztartások hulladékfeldolgozása során kerültek a környezetbe. A mostani kutatáshoz 50 darab megviselt műanyagkockát gyűjtöttek össze és mostak meg, majd mérték meg a súlyukat és méreteiket. Minden egyes kocka kémiai jellemzőit röntgen spektrométer segítségével állapították meg. A tengerből kiszedett elemeket összehasonlították az 1970-es és 1980-as években megvásárolt és nem használt kockákkal, így a tudósok képesek voltak meghatározni a kopottság mértékét és azt, milyen sokáig bírnák még ezek az elemek a tengeri környezetet. Ezeket kifejezetten arra tervezték, hogy játszanak vele és fogdossák. Ezért nem meglepő, hogy annak ellenére, hogy valószínűleg évtizedeket töltenek a tengerben, nem különösebben kopnak el. Tartósságuk mértéke azonban még a tudósokat is meglepte. Igaz, a vizsgált darabok elszíneződtek, egyeseknél a szerkezet sérült és letöredezett, ami arra utal, hogy az érintetlenül maradt kockák is mikrorészecskékre eshetnek szét. Vigyázzunk tehát a környezetre, akár 1300 évig is megmaradhatnak az óceánban a műanyag játékkockák. És hasonló hírrel folytatjuk rövidesen a műsort. A ruhák viselésével rengeteg mikroszál kerül a környezetbe. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy úgy védik a területüket a gorillák, ahogy az emberek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy a ruhák viselésével rengeteg mikroszál kerül a környezetbe. A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal, állapította meg egy új kutatás. Az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács polimerekkel, kompozitokkal és bioanyagokkal foglalkozó intézetének kutatói és a Plymouth-i Egyetem tudósai 4 különböző poliészter ruhadarabot hasonlítottak össze, és megvizsgálták, mennyi mikroszálat bocsátanak ki magukból viselés és mosás közben. Az eredmények szerint a szövetből grammonként akár 4000 szövetszál is elszabadul a hagyományos mosással, miközben grammonként 400 szövetszál távozik egy ruhadarabból mindössze 20 percnyi átlagos viselés során. Egy ember tehát évente csaknem 300 millió poliészter mikroszálat juttathat a környezetbe a ruhái mosásával, és több mint 900 milliót azzal, hogy hordja a ruhákat. Ráadásul lényeges különbséget tapasztaltak attól függően, hogyan készültek a ruhadarabok. Az eredmények szerint a nagyon tömör szerkezetű textilek, mint a szőtt anyagok, amelyeknek fonalai erősen sodortak és folyamatos szálakból állnak, kevesebb mikroszálat bocsátanak ki a vízbe és a levegőbe is. A poliészter és pamut ruhadarabok engedték ki magukból a legtöbb szövetet mosás és viselés során is, a szőtt poliészter pedig a legkevesebbet. A szakértők szerint a korábban a műanyag szennyezés területén végzett kutatások alábecsülték a szintetikus textilek fontosságát, mivel nem vették számításba a közvetlenül a levegőbe kerülő szálmennyiséget. Meglepő tehát, de a ruhák viselésével is rengeteg mikroszál kerül a környezetbe. Erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk. Kiderült, hogy úgy védik a területüket a gorillák, ahogy az emberek. Az állatoknak létfenntartási és szaporodási viselkedéséhez megfelelő területre van szükségük, amit védelmeznek. Úgy tűnik, hogy a gorillák mégsem annyira territoriálisak, mint azt, ahogyan korábban gondoltuk. A kutatók megfigyelték, hogy bár a hímek őrjáratokat végeznek a területük határain, ám gyakran hozzánk hasonlóan viselkednek és inkább kerülik a konfliktusokat. Az egyik tudományos labban publikált tanulmány elsőként igazolja, hogy a gorillák a korábbi feltételezésektől eltérően védik a területeiket. Ugyanakkor a legújabb eredmények arra is rámutatnak, hogy a főemlősök nagyon is emberi jellegű módon ismerik fel az egyes területek határait, és a konfliktusok megelőzése érdekében megpróbálják elkerülni a kapcsolatot a más területen élő társaikkal. A gorillák nem jelölnek ki annyira komoly határokat, mint a csimpánzok, amelyeknél, ha két csoport találkozik, gyakran heves területvédő harcok alakulnak ki az egyedek között. Mutatott rá Robin Morrison, a Cambridge Egyetem hallgatója, a tanulmány vezető szerzője. A vizsgálataink során arra jutottunk, hogy a gorillák megértik a területek tulajdonjogának fogalmát, mondta el a kutató. Mivel az állatok területei gyakran átfedésben vannak egymással, az esetleges konfliktusokat és összetűzéseket igyekeznek békés úton rendezni. A kutatók a nyugati síkvidéki gorillák viselkedését a Kongói Köztársaságban található egyik nemzeti parkban vizsgálták, ahol 60 négyzetkilométeres területre összesen 36 kamerát helyeztek ki. A felvételek tanúsága szerint az állatok egyes csoportjainak mozgását erősen befolyásolta a szomszédaik elhelyezkedése. A szakemberek azt is látták, hogy a főemlősök nem szívesen táplálkoztak olyan helyen, ahol korábban az idegen társai tartózkodtak. Emellett mindig igyekeztek elkerülni a szomszédos gorilla csoportok területeinek központi részeit. Ugyanakkor az egyes csoportok territóriumai gyakran átfedésben vannak, ezért az állatok megtanultak egymás mellett békében élni. A tér védelmének és megosztásának rugalmas rendszere egy komplex társadalmi struktúrát feltételez, ebben nagyon is hasonlítanak az emberekhez, mondták el a kutatók. A folytatásban pedig rövidesen két hír következik majd a technika világából. Bemutatjuk a robotot, ami elvégzi a piszkos munkát, illetve szó lesz arról is, hogy hogyan változtatja meg az 5G a mezőgazdaságot. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs. csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
A következő percekben itt a tudomány mai állásában megismerhetik a robotot, ami elvégzi a piszkos munkát. Egy amerikai robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó rendezvényen mutatták be a gépesített takarító berendezést. A készülék leginkább egy olyan mini hűtőszekrényre hasonlít, amelynek az elejére robotkart erősítettek. Az amerikai mosdók ideális terepet jelentenek a feladathoz, akadálymentesek és minden berendezési tárgy rögzítve van. Mivel a helyiségek berendezése állandó, így a gépeket csak egyszer kell betanítani az adott tér tisztítására. Távolról virtuális valóság szimuláción keresztül programozzák a gépet, hogy hová fújjon tisztítószert, hol töröljön vagy porszívózzon, és hol szükséges a felület szárítása. Ha a betanítás megtörtént, a robot munkába állhat. A helyszínen különféle szenzorok köztük lézeres távérzékelő segítségével közlekedik. Szükség esetén még az ajtókat is kinyitja és használja a liftet. A napi 8 órányi munkára képes masina takarítás után feltölti az akkumulátorait és pótolja a kifogyott tisztítószereket. Érdemes tehát megnézni az interneten a takarító robotot, amely elvégzi a piszkos munkát a mosdókban. A folytatásban pedig még mindig technológia. Hogyan változtatja meg az 5G a mezőgazdaság jövőjét? Ez a témánk. Az 5. generációs vezeték nélküli hálózat számos iparágat felbolygathat, a többi között a világ egyik legrégebbi szektorát, az agráriumot is. A következő generációs 5G hálózatok akár 100-szor gyorsabbak lehetnek a 4G-nél, így a készülékek és a szervek közötti kommunikáció is felgyorsul majd. Az 5G sokkal nagyobb adatátviteli sebességre képes, mint bármely más hálózat. Ez a tulajdonsága pedig ideálissá teszi arra a feladatra, hogy távérzékelőktől és drónoktól származó információkat továbbítson. Az ilyen és ehhez hasonló alapvető fontosságú használati eszközök tesztelése már folyamatban van a gazdaságokban. Hollandiában már most 5G-t használó drónok segítségével próbálnak javítani a burgonya termesztés hatékonyságán. Japánban pedig 5G érzékelőket használnak az osztriga farmok vízhőmérsékletének és só koncentrációjának az ellenőrzésére. A sorból természetesen az állattenyésztés sem maradhat ki. Egy brit cég indított el egy okostelefonos alkalmazást. A fejlesztés lehetővé teszi a gazdák számára, hogy figyelemmel kövessék a hálózatra csatlakoztatott teheneiket, és napi rendszerességgel tájékozódjanak az állataik viselkedéséről. A tehenekre 5G-re csatlakoztató nyakörveket adnak, amelyek segítségével figyelemmel követhető az egészségi állapotuk és szokásaik. Az állatok által viselt eszköz több mindenről képes adatokat küldeni, az elfogyasztott takarmánytól kezdve egészen az alvási szokásokig. Az állattenyésztők azonnal hozzáférnek a mérésekhez és a kiértékelt információkhoz, szükség esetén pedig továbbíthatják azokat az állatorvosnak vagy táplálkozási szakértőknek. A technológiai fejlesztések segíthetnek továbbá például abban is, hogy az öntöző rendszerek minden nap optimális időben kapcsoljanak be, vagy a jószágok a legjobb réteken legelhessenek. A hatékonyság növelésével több élelmiszer előállítása is lehetséges lesz. Azonban a változás eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 5. generációs hálózatot a vidéki területeken is kiépítsék. Aztán itt vannak az önvezető járművek a földeken. Egy 3 évvel ezelőtti brit projekt keretében sikeresen vetettek, gondoztak és takarítottak be takarmányt, anélkül, hogy bárkinek egyszer is rá kellett volna lépnie a termőföldre. A traktorok elvetették a magokat, az érzékelőkkel ellátott drónok pedig figyelemmel követték a termények növekedését. A kisebb gépek a mintavételben segítettek és megvizsgálták, milyen fajta műtrágyát és rovarirtószert használjanak. Az 5G technológia segítségével pedig a jövőben még több újítást vezethetnek be a növények permetezésének pontossága és hatékonysága érdekében. A fejlesztők szerint ez nem csak a fenntartható gazdálkodást segíti majd, hanem megkönnyíti a mezőgazdasági dolgozók munkáját is. Feltartóztathatatlan tehát a technológia fejlődése a mezőgazdaságban is, erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!